Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Jézus legnagyobb csodája Lázár feltámasztása, amelyet a János Evangélium 11. fejezetében olvasunk. Miért ez a legnagyobb, még a halott feltámasztások között is? Amikor sor kerül Lázár feltámasztására, akkor ő már negyedik napja halott, el is temették. Egy-egy halott feltámasztására vannak példák az Ószövetségben is, és Jézus is feltámasztotta a Naimi ifjút, vagy Jairus kislányát. De erre, hogy 3 napon túl meghalt embert valaki föltámasszon, még soha nem volt példa. A korabeli szemlélet szerint a halál után a lélek a holttest körül tartózkodik 3 napig. Ekkor pedig eltávozik tőle, és ekkortól beszéltek végleges halálról. Úgy hitték, hogy az ilyen halottat csak is a messiás tudja föltámasztani, amikor majd eljön. Tehát Lázár esete messiási csoda volt, már a negyedik messiási csodája Jézusnak, a leprás meggyógyítása, a néma démon kiűzése és a vakon született ember meggyógyítása után. Mind a 4 bizonyítja, hogy Jézus a messiás. Az, hogy Jézus feltámasztja a 4. napja halott Lázárt, előre jelzi azt, hogy ő bárkit, évszázados, évezredes holtakat is fel tud támasztani. És egyben ez Jézus szenvedés történetének kezdete is. Mert a dolog után elhatározzák, most már teljesen hivatalosan, a nagy tanács, a Sanhedrin határozza el, hogy Jézust meg kell ölni. Az történik, hogy aki életet adott a holtnak, azt halálra adják. A jelenet sor az első fejezet első 44 verse tartalmazza, amit 5 részre oszthatunk, ezeket vesszük most sorra. Olvasom az első részt, a bevezetést. Volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Máriának és nővérének Mártának falujában. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és lábát hajával törölgette. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérek üzentek érte: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. Jézus szerette Mártát és a nővérét, meg Lázárt. Mégis, amikor meghallotta, hogy beteg, 2 napig még azon a helyen maradt, ahol volt. Ennyi a bevezető, amely ismerteti a helyzetet, és bemutatja a szereplőket, a 3 testvért. Lázár meghalt, és nővérei kétségbe esve Jézushoz küldenek valakit a hírrel. Ő azonban döbbenetes dolgokat mond. Azt mondja, hogy ez a betegség nem válik Lázár halálára. Azaz, a halála nem végleges, örökös halál, nem kárhozat, hanem egy testi, biológiai esemény, amiből van visszaút. Ez az egyik. Másrészt ez a visszaút, és ezzel közvetve Lázár halála, testi halála is, Isten dicsőségére és fiának dicsőségére válik. Így Jézus. Isten dicsősége, vallotta Tertullianus egyházatya, az élő ember. Az az Isten dicsősége, hogy bár a világban minden a pusztulás felé mutat, a halálba tart, és bár az Istentől elfordult bűnös, gyenge ember végzetesen halandóságra van ítélve, Isten ereje erősebb a pusztulásnál és a bűnnél is, és képes visszaadni az életet az embernek, feltámasztani őt nem a 4. napon, hanem 100 és 1000 éveken túl is képes erre. Ez az Isten dicsősége. És ezt készül most megmutatni Jézus, amikor valakit, aki már voltak éppen nem is ember, hanem egy bűzös, bomló holttest, már szaga van, mondja Márta, föltámaszt a halálból. Ez azért lehetséges, mert az isteni gondviselés totális. A gondviselés határozza meg a világ sorsát, és az ember sorsát is, és mindent. És ebbe a mindenbe a halál is beletartozik. Különösképpen azok halála, akik elfogadják ezt a gondviselést a maguk életében, saját személyükre nézve. Nekik még a testi, biológiai haláluk is Isten dicsőségét hirdeti, közvetve annyiban, hogy haláluk lehetőséget ad Isten életadó munkájára, amikor feltámasztja őket. Így lesz radikálisan igaz, amit Pál apostol mond a római levél 8. fejezet 28-as versében, hogy az Istent szeretőknek minden, még a halál is, minden együtt munkálkodik a jóra. Hát ezért vállalja, hogy úgy mondjam, Jézus, Lázár a jóbarát halálát, meg a nővérek szomorúságát. Ezért. Ezért késlekedik még 2 napig, hogy majd nyilvánvaló legyen. Itt egy olyan embert támasztott fel Jézus, aki már 4. napos halott. Aki emberileg már visszavonhatatlanul átlépte a halál kapuját. Jön a második rész, a 7. verstől olvasom. Azután Jézus így szólt a tanítványokhoz. Menjünk ismét Judeába. A tanítványok azt mondták neki. Rabbi, most akartak a zsidók megkövezni, és te ismét oda mégy. Jézus azt felelte. Nem 12 órája van a nappalnak. Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja ennek a világnak a világosságát. Aki pedig éjjel jár, megbotlik, mert nincs benne világosság. Ezt mondta, aztán így szólt hozzájuk. Barátunk, Lázár, elaludt, de megyek, hogy fölkeltsem őt az álomból. A tanítványok erre azt mondták. Uram, ha alszik, meg fog gyógyulni. Jézus azonban a haláláról szólt. Azok pedig azt gondolták, hogy az álom nyugalmáról beszél. Ezért Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. És én örülök, miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd higgyetek. Na de, menjünk hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, így szólt a többi tanítványhoz. Menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt. Eddig a szöveg. Jézus úgy beszél a halálról, mint ami csak átmeneti, alvás, amelyből van ébredés, a föltámadás. Bár az Ószövetségben is sokszor nevezik alvásnak a halált, ez most mégis egy 4. napos halottal kapcsolatban nagyon különös, nem is értik a tanítványok. Ők természetes testi alvásra gondolnak, úgyhogy Jézus pontosít. Lázár meghalt, és hozzáteszi, örülök, döbbenetes, örülök, hogy nem voltam ott, amikor meghalt. Miért örül? Azért, mert így, ezzel a különleges feltámasztással fog megdicsőülni maga Lázár is, de főként Isten és Jézus. Ezért nem fél a nyilvánvaló halálveszély ellenére sem, amit a tanítványok hangoztatnak, nem habozik, vállalni a veszedelmet, mert tudja, ha az atya akarata, hogy ő Lázárt föltámassza, akkor ez végbe is fog menni. Az atya akaratának világosságában jár, és ez biztonságot ad neki, meg a vele lévőknek is. Jön a 3. rész a 17-es verstől. Amikor Jézus megérkezett, úgy találta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumnyira. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked. Jézus azt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Márta így szólt hozzá: tudom, hogy feltámad majd a föltámadáskor, az utolsó napon. Jézus pedig ezt mondta: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog. És mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt? Márta azt felelte neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki a világba jön. Márta hite az, hogy a halottak feltámadnak a világ végén az utolsó napon, majd valamikor nagyon sokára, ez a farizeusok hite is, akik éppen ebben különböztek leginkább a másik vallási csoporttól, a szadduceusoktól. Ők ugyanis nem hittek semmiféle feltámadásban, de a farizeusok igen. Ezt a leckét mondja fel, mint egy Márta: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor majd az utolsó napon. Mit felel erre Jézus? Nem azt, amit várnánk, hogy nem úgy lesz, mert én most támasztom fel. Jézus nem ezt mondja, hanem a jelenet, meg az egész János evangélium egyik kulcsmondatát: én vagyok a feltámadás és az élet. A távoli, jövőbeli feltámadás vigasz, valamiféle vigasz a halál ellen kétségtelenül. De Jézus azt tanítja, hogy nem ez az igazi megoldás. Meg itt most nem is erről van szó. A majdani feltámadás és Jézus kijelentése, hogy ő a feltámadás, e kettő között a különbség az mérhetetlen. Azt állítja Jézus, hogy aki hisz ő benne, aki ő benne van, aki Krisztusban van, annak örök élete van most, a jelenben. És nem arról van szó, hogy az ember tudja, hogy majd feltámad, vagy reméli, hogy majd feltámad. Nem is arról van szó, hogy már most a jelenben igaz, hogy majd a jövőben feltámad. Nem és nem, ez így mind nem igaz, nem igaz. Illetve igaznak igaz, de részigazság. És nem kielégítő. Nem. Arról van szó, hogy most megvan az örök élete az ilyen embernek. Hogy megvan, magában hordja az örök életet. A bensőjében, konkrétan a testében hordozza az örök életet, aki hisz Jézusban. Ez, folytatja Jézus, érvényes mindenkire, aki élt, hitt és már meghalt, és mindenkire, aki él, hisz és még nem halt meg. Mindenkire. Egyszerűen azért van benne az örök élet abban, aki hisz, mert hogy ő maga Jézusban van, Jézus meg ő benne van, már pedig Jézusban mi van? Élet. Ő benne élet van. És ezt az életet, ezt nem képes megsemmisíteni a biológiai halál. Miért? Mert más természetű élet, spirituális, szellemi természetű élet, és ezért persze logikus, hogy örök és elpusztíthatatlan benne van az emberben, és elpusztíthatatlan. A bibliai görögnek két külön szava is van erre, és azt mondja, hogy ez az élet nem biosz, biológiai testélet, hanem zoé, spirituális élet. Ez van benne. Aki hisz bennem, mondja Jézus, abban ez az élet, a zoé, egy objektív adottság. Benn a testében, a lényében. mint ahogy van benne szív, meg vese, meg máj, meg mi egyéb. Az örök élet is benne van, objektív adottság. Persze Isten az, Jézus az, aki feltámaszt. És én feltámasztom őt az utolsó napon, mondja egyszer Jézus, de itt most nem erről van szó, hanem másról. Az örök élet már benne lakik az emberben, aki Jézus Krisztusban van. Hát nem túlzás, kedves hallgatóim, azt mondani, hogy ez a kereszténységnek egyik leghatalmasabb tanítása. Benne van az emberben az örök élet. Az, hogy az embernek, aki Jézus Krisztusban van, örök élete van már a jelenben, hát ezt nem logikus gondolkodással tudja az ember. Nem is érzi úgy, ahogy az érzelmekről beszélünk, vagyis nem a lelkével, a pszichéjével, a psziché három fő funkciója által, a gondolkozás, az érzelem meg az akarás révén érzékeli az ember ezt, hanem úgynevezett intuícióval. Intuícióval. Az intuíció is egyfajta tudás. Tudás, de nem racionális, észszerű, megokolható, megmagyarázható, logikailag igazolható tudás, hanem másfajta tudás. Olyan bizonyosság az ember szívében, amelyik magasabb rendű, mint a racionális tudás. És nem a lélek adja a psziché, hanem egy magasabb rendű része az embernek, amit sokan a lélektől megkülönböztetve szellemnek neveznek, pneumának, vagy latinus spiritusnak. Ez egy intuitív bizonyosság az örök életről. Én, kedves hallgatóim, tudom, hogy örök életem van. Habár nem vagyok képes számot adni arról, hogy hát ugyan honnan tudom, mert nem a logikus gondolkozásommal tudom, mégis tudom. Ez a bizonyosság azoknak adatik, akik átadták magukat, az életüket Krisztusnak, újjászülettek, úgyhogy most már új emberek, és ez bennük az újdonság, hogy Krisztus és vele az örök élet, az bennük lakozik. És csak így lehet valóban Jézus Krisztus szerint élni, és megtartani olyan parancsolatokat, mint például, hogy bocsássál meg 70-szer, 7-szer. Ez csak így lehet. A 11. fejezet 4. része, Jézus és Mária találkozása, a 28. verstől olvasom. Miután Mária ezt mondta, illetve Márta ezt mondta, akkor elment és hívta nővérét Máriát, és odasúgta neki: a mester itt van, és hív téged. Amikor az meghallotta ezt, gyorsan fölkelt, és hozzá sietett. Jézus ugyanis még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta eléje ment. A zsidók pedig, akik a házban vele voltak, és őt vigasztalták, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkelt és kiment, utána mentek, mert azt gondolták, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, lábaihoz borult, és azt mondta neki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus pedig, látva, hogy sír, és hogy a vele érkező zsidók is sírnak, lelke mélyéig megindult és megrendült. Kérdezte: hová tettétek őt? Azt felelték neki: Uram, jöjj és lásd. És Jézus könnyezett. Könnyezett. Erre a zsidók azt mondták: íme mennyire szerette őt. De voltak köztük, akik így szóltak: ő, aki megnyitotta a vak szemeit, nem tehette volna meg, hogy ez meg ne halljon. Eddig a szöveg. Tehát Jézus, látva a nővérek gyászát, a rokonok, ismerősök gyászát, maga is megindul. Sírni kezd. Jézus sírni kezd. Ez nagyon ritka dolog. Lázárt siratja. Együtt érez ezekkel a gyászoló emberekkel. a saját, most már nagyon közeli halála miatt sír. Igen, mindez igaz lehet, de nem ez a lényeg. A lényeg, hogy Jézus most mélységesen átéli a halál botrányát. Azt, hogy a halál botrány, és nem normális dolog. A halál nem normális dolog. Az ember nyomorúsága, írja egy 11.-12. századi keresztény bölcs Canterbury Szent Anselm, a halál nyomorúsága, illetve az ember nyomorúsága abban áll, hogy az ember nem akar meghalni, aztán mégis meghal. Nem az a nyomorúság, ezt már én mondom, hogy az ember meghal, még csak nem is az, hogy szemben az állattal tud saját haláláról, nem, hanem az a nyomorúság, hogy az ember akarata ellenére, a latin olyan gyönyörűen kifejezni, nolens, akarata ellenére, törekvései ellenére, mind annak ellenére, amiért leélt egy egész hosszú és nehéz életet, mind ennek ellenében hal meg. Na, ezt nem lehet felfogni józan ésszel. A halál, mint végleges megsemmisülése mindennek, elfogadhatatlan az ember számára. Még az a Szabó Lőrinc se volt képes elfogadni, aki pedig kihívóan hirdette magát ateistának, meg materialistának. És mégis így ír, Szabó Lőrinc, így ír csak a Semmi című versében, és ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni. Ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás marad csak, hogy voltam, és hogy nem leszek. Eddig az idézet. Szóval ez abszurdum, ez elviselhetetlen, és teljesen érthetetlen. És Jézus sír. Igen, megrendül a kilátástól, hogy ez a sorsa, ez lenne a sorsa az embernek, minden embernek ő nélküle. De nem így van. Lázár feltámad. Most még csak ideiglenesen, a további földi életre, mégis előképéül az örök életre szóló feltámadásnak, Jézus feltámadásának és a mi feltámadásunknak. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Tér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Tér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.